Kedves gyülekezet, a mai alkalommal azt a jelenetet szeretném felolvasni nektek, ami a megdicsőülés hegyén történt, de mielőtt ezt megtenném, néhány dolgot szeretnék elmondani, hogy miért is gondoltam erre a témára, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon miért is cselekedett így Jézus, ahogyan tett, és mire gondolt, hogy miért lenne erre szüksége a tanítványoknak. A Máté evangélium a 17. fejezetében találjuk ezt a jelenetet, amikor Jézus három tanítványával fölvegy a megdicsőülés hegyére, de az előtte levő 16. fejezetben olvasunk arról, hogy Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy vajon az emberek minek mondják őt, minek tartják őt, tehát felismerik-e, hogy ő a megváltó. És talán emlékeztek Péter válaszára, most csak a saját szavaimmal mondom el, hogy vannak, akik Illésnek, vannak, akik egynek a proféták közül. És akkor visszakérdez Jézus, és ti kinek tartotok engem? És akkor Jézus megvallja a hitét, hogy tudjuk, hogy te vagy az élő Isten fia. Péter megvallja, köszönöm, nem mindegy, nagyon nem mindegy. Péter megvallja a hitét, hogy tudjuk, hogy te vagy az élő Isten fia. Te vagy a megváltó, te vagy a Krisztus. Ekkor Jézus nem Pétert dicséri meg, hanem azt mondja, hogy boldog vagy. Tehát ez nem dicséret, hanem ez tény megállapítás. Boldog vagy Jónának fia Simon, mert a mennyei atyám jelentette ki néked. Boldog lehetsz, hogy az Isten lelkével ilyen kapcsolatban voltál, hogy erre pontos választ adtál. És úgy gondolta Jézus, hogy Péter hitvallomása, amivel nyilván a tanítványok is egyetértettek, most végre előkészítette a lehetőségét annak, hogy komolyanban beszéljen az ő szenvedéséről. Mert tudta, hogy mielőtt, ugye túl vagyunk egy évvel a galileai válság után, amikor királlyá akarták koronázni Jézust, mert egyszerűen nem tudták, nem akarták felfogni, hogy nem itt a földön fogja megvalósítani a jobb létet, nem itt a földön fogja rendbehozni az emberi társadalmakat, nem itt a földön veszi át Dávid trónját, és ekkor Jézus ezt a királlyá koronázást megakadályozza, tulajdonképpen a messiási küldetését egyesek szemében semmivé tette, mert hát nem vette át Dávid trónját. És úgy gondolta Jézus, hogy most már tényleg komolyan beszélnem kell velük, mert ha még mindig ennyire a földi viszonylatokhoz ragaszkodnak, és mégiscsak be fog következni az elfogatás, a kihallgatások, a szenvedés, és akkor végképp nem fogják érteni, hogy miért kell ennek így meglennie. És nagyon fontos, kulcsfontosságú kérdés, hogy valaki megértse, hogy miért kellett Jézusnak szenvednie, miért kellett emberként elviselnie a bűn büntetését, miért tartozott hozzá a messiási küldetéséhez. Ma is nagyon sokan, keresztények tömegei, az eszükkel felfogják. De ez a 15-20 centi hiányzik. Hogy a szívükkel megértenék, hogy mit jelent a szenvedés történet. Azért mondtam ezt szándékosan saját szavaimmal a 16. fejezetet, mert nem erről akarok beszélni egyfelől, másfelől pedig azért, mert tudjuk, hogy ezután Péter elkezd fogatkozni. Mentsen, Uram, nem eshetik meg véled, majd mi megóvunk, meg hát az Isten nem akarhat ilyent, és Jézus elég keményen válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, mert bátásomra vagy nékem. Az imént a Szentlélek jelenlétéért kapott egy véleménynyilvánítást Jézustól Péter, most pedig egyenesen a Sátántól való befolyásoltsága derült ki. Tehát fontos volt, hogy a tanítványoknak átadja ezt az üzenetet. Érdekes, hogy amikor megtörténik ez a jelenet, és átélik a tanítványok ezt az esetet, még utána is rengeteg dolog volt, ami azt bizonyította, hogy bizony még mindig nem tudták teljes egészében felfogni, hogy Jézus az Isten fia. Még mindig ragaszkodtak a földi dolgokkal való küszködéshez. Gondoljunk csak János és Jakab kérésére, különleges kérésére, mikor néhány hónappal később oda mennek Jézushoz, és azt mondják az édesanyjukon keresztül, hogy hát amikor eljössz a te országodba, hadd üljünk a jobb és bal felett felől. És Jézus felteszik egy kérdést, de itt már valamilyen szépítés van, mert ha eljössz a te országodba, tehát akkor jó, maradjon a te verziód, gondolták ők, de hát azért mégiscsak ezen a földön fogunk uralkodni. Tehát egyszerűen a keresztények nem tudnak elszakadni attól, hogy ezt az erkölcsileg is és minden más szempontból tönkrement földet nem lehet megmenteni. Ne gondolkodjunk itt már lassan évtizedekben sem. Mert minden úgy is tönkre megy. Az Isten országa nem a bűn világában fog eljönni, hanem az újjáteremtett földön. Az Isten ebbe az országba már csak azokat tudja elvinni, akinek valóban megváltozott a gondolkodása, akiknek Jézus áldozatának a mélyebb megértése változtatta meg a gondolkodását. Tehát itt volt a két fiúnak, ráadásul azoknak a tanítványoknak a kérése, akik ott voltak a megdicsőülés hegyén. És előttük lebegett, hogy Mózes és Illés van Jézus két oldalán, hát ha ők is ugyanígy lehetnek. Nem azért, nem kis kívánság volt ez, nem? Ez egy ilyen élmény átélése után. De mondanék még egyet, amit már szeretnék is felolvasni, mert talán napjaink történései ez a leginkább ez az eset illeszthető. Lukács evangélium a 12. fejezetében, amikor az idők jeleiről beszél Jézus, a következőket olvashatjuk az 54. verstől. Mondta pedig a sokaságnak is, mikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, azonnal ezt mondjátok, zápor eső jön, és úgy lesz. És mikor halljátok fújni a déli szelet, ezt mondjátok, hőség lesz, és úgy lesz. Képmutatók. Az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni. Erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon néked a poroszlónak, és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged. Mondom néked, hogy nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig. Itt Jézus az idők jeleiről beszél, ami nyilván az ő messiási korának az eljövetelének a jeleit jelentette elsődlegesen, de már az ítéletre is vonatkozik. Nyilván jelképesen értette Jézus a beszédet, hogy a fejedelem elének vigyen a poroszlóhoz, tehát nehogy véletlenül elítéljenek, mert az Isten nem tudja visszavonni a végleges büntetést azoktól, akik a kegyelem idővel visszaéltek, és nem keresték az igazi megoldást az életükre. De azt hiszem, mondanom se kell, hogy a tanítványok, amikor hallották Jézustól ezeket a kijelentéseket, abszolút realizálták a jelenlétre. Ők nem gondolkodtak ítéletben. Ők abban gondolkodtak, hogyha pláne egy zsidó származású embert a törvény elé visznek. Ha nemes ember volt, jó esetben a lábszár csontjait eltörték, és nem szabadott meggyógyítani. Élete végéig nyomorék maradt. Nem nagyon volt enyhébb ítélet a római birodalomban. Igaz, hogy a mai joggyakorlat is, a mai jogi egyetemen is a római joggal kezdik a tanulmányokat az emberek, de a római birodalom jogrendszere, államhatalma az egyik legigazságtalanabb államhatalom volt a föld történelmében. Az egyik legkeményebb hatalom volt. Ott nincs kegyelem. Ha valaki a császárnak ellent mond, akár vallási törvényekben is, vagy bármiben, azonnal vagy kivégezték, vagy gályarabság, vagy keresztre feszítés, és a többi. Vagy rabszolgának adták el, vagy mondom, ez a lábszárcsont elvágása. Szóval borzalmas dolgokat tettek ezek. Erre gondoltak. És amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, és látja, hogy nem értik, illetve ők ebből derül ki, hogy nem értették, mert a 13. fejezetben így folytatódik tovább, jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. Tehát amikor Jézus ezeket elmondja, egyszer csak jöttek hírnökök, és nincs ott, hogy farizeusok jöttek volna. De ezek lehettek Jézus tanítványai, vagy egyszerű emberek. És valahogy nem értették, hogy Jézus azzal fenyegeti őket, hogy vigyázzatok, nagyon engedelmeskedjetek az államhatalomnak, mert ha nem engedelmeskedtek, abból nagyon nagy baj lesz. És figyeljük, hogy Jézus egyre hogyan reagált. Azért most egy picit arra is gondoljunk, igazságtalan és kegyetlen dolog volt az, hogy ilyen joga volt egy helytartónak, egyszerűen elkapta a forróság a fejét, és mentek áltatos zarándokok a templomba, hogy valami külön áldozatot mutassanak be az Istennek, imádták a maguk Istenét, erre kivégeztette őket a légió katonáival. Igazságtalanság ez? Kegyetlen dolog. Figyeljétek meg, amikor egy ilyen vérforraló igazságtalanságra hivatkoznak Jézusnál, hogy nehogy ezzel fenyegesse őket, hogy majd a bíró elé viszik, meg a fejedelem elé, aki maga a császár esetleg. Hát nehogy, hát ilyen kegyetlen a császárság fejedelme is, meg a testőre is, meg a helytartója is. Jól figyeljétek meg Jézus válaszát. Milyen kárhoztatást olvastok ki Jézus válaszából az államhatalomra nézve? És felelvén Jézus mondanékik. Gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabeinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, aki rászakadt a torony a Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt, inkább ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keresen, és nem talált. És mondta a vincelérnek, én 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén mondanéki, uram, hagyj békét néki, még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és a gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Tehát miután hozták neki, hogy azért vigyázzunk ezzel a jelenleg uralmon lévő hatalommal, mert ilyen kegyetlen, mit tett Jézus? Visszatért az előző mondani valójára, az ítéletre. Senki nem fog elveszni az örök élet számára azért, mert kegyetlen, igazságtalan államhatalom határain belül élt. De nagyon sokan fognak elveszni azért, mert nem gondoltak arra, hogy egyszer az Isten végre fogja hajtani a végleges ítéletet. Senki nem fog elveszni azért, mert a mai megzavarodott, felbojdult világban akár földrengésnek, akár autóbalesetnek, akár tűzkatasztrófának, vagy háborúnak, vagy bárminek az áldozata lesz. De el fog veszni azért, mert nem akart megváltozni. Tehát Jézus ebben a szövegkörnyezetben erről beszélt. Ha nem tudunk elszakadni az evilági gondolkodástól, akkor ez a veszély jobban fenyeget bennünket. És miért van itt a vincelér példázata? Ki az, akinek az Isten nem adhat kegyelmet az ítéletkor? Akinek az életében nincs gyümölcs? Vonatkoztathatjuk ezt csak a zsidó népre, de minden egyes emberre is igaz. Akinek nincs gyümölcs az életében, nincs meg a gyümölcse annak, hogy ő az Istennel kapcsolatba lépett. És Isten lelkiismeretén keresztül késztetni tudta a jóra. És mondjátok meg, a gyümölcs termést, a lélek gyümölcsének a termését elősegíti Jézus áldozatának a megértése, vagy nem? Ezt a kérdést kár volt feltennem. Hát ezért volt nagyon fontos, hogy mielőtt átélnék a tanítványok Jézus áldozatának a megélését, lássák meg az ő dicsőségét. De egy picit most szeretném aktualizálni ezt a Lukács evangéliumában felolvasott dolgokat jelen helyzetünkre. és aztán többet erről nem szólok, mert tudjátok, hogy én nem szeretek politizálni. De hát azért mégiscsak történtek események, mert a héten, hétfőn éjjel meghozták a törvényt a parlamentben, elfogadták az új egyházi törvényt, ami minden várakozáson aluli volt, mert hát jóval többet vártunk, és jóval keményebb volt ez a törvény megfogalmazásában. Nem kívánom, hogy jogászok legyetek, én elolvastam a mintegy 3 oldalnyi anyagot, nem láttam benne, de azért megkérdezem tőletek. A 10 parancsolat melyik parancsolatának mond ellent ez a törvény? Hát nézzétek, a törvény arról szól, hogy megmaradt 14 egyház, a többieknek december 31-ig be kell jelenteni az igényüket, hogy ők egyházként akarnak működni. Amennyiben nem teszik meg ezt a bejelentést, akkor minden ingatlanuk, imaházaik és a többi automatikusan az államra fog szállni. Ha pedig bejelentik, akkor 2/3 többséggel fogja a parlament megvizsgálni, hogy elfogadják egyháznak az illetőt, vagy nem. A bejelentés kell, hogy álljon abból, hogy hitéleti tevékenységet folytatnak, hogy fenntartanak intézményeket, öreg otthonokat és a többi táborokat, és hogy a magyar alaptörvénynek megfelelnek. Hitéleti tevékenységet folytatnak, ez ellenkezik az Isten törvényével?
Nem, az, hogy az alkotmánynak megfelelje.
És az miért?
Hát mert azt mondja, ne imád, csak én az Úr, a te Isten, hát az Isten az első.
És az alaptörvény ebben ellenkezik? Az alaptörvény felszólít, hogy ne az Istent imádjuk? Nem szólít fel. Cuni, nem szólít fel. Az, hogy mi mit értünk bele, az egy más kérdés. De ez a törvény, ez nem szólít fel arra, hogy csak az Istent imádjuk, vagy inkább, hogy ne imádjuk. Tehát ez a törvény, ez nem a vasárnap törvény. Tehát amikor törvénybe iktatják, hogy csak a vasárnapot szabad ünnepelni, és tilos a szombatot megünnepelni, az a 10 parancsolat, 4. parancsolata ellen szól. Tessék, szerinted az első? Tehát nem. Hát figyeljetek, ezt vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Peti? 3. Isten nevét hiába felneved. Kiknek szól a 3. parancsolat? Ez igaz. Ez Isten népének szól. Az Isten népének, az első után van a 3. Tehát bármennyire ügyeskedünk, mert ennél a törvénynél jóval durvább törvények voltak a római birodalomban. Nézzetek utána. Ott a császár szobra előtt törvénybe iktatottan kellett bemutatni áldozatot. Lehetett gyakorolni a saját vallást is, de azt meg kellett tenni. Értitek? Tehát most bárhogyan próbáljuk ezt magyarázni, lehet ezen aztán tovább beszélgetni, és lehet, hogy nem nekem van igazam, akkor inkább így fogalmazok. Első látásra én úgy látom, hogy ez a törvény az Isten 10 parancsolatával nem ellenkezik. A következő kérdésem, Róma 13 mire vonatkozik? Mondjad?
Nem tudom, azért a nélkül a kapcsolatban nincs egy probléma, mert hogyha elveszik az imaházaikat, meg a...
Ez nem a törvényben van benne.
Hát ezt nem mondtad most.
Értem, az a végrehajtás. Az alaptörvényről van szó. Az alaptörvény. Tehát az, hogy most ezzel az egyházi törvénnyel egyetértünk, vagy nem, az egy más kérdés. Az a végrehajtás. Na most már ennyire belementünk, csak nehogy kizökkenjünk magából az Isten tiszteletből, de azért még ezt elmondom nektek, hogy tulajdonképpen az úgynevezett bizniszegyházak, azok valóban létező intézmények Magyarországon, ugyanis az intézmények állami támogatása az csak 100%, és ehhez az állami támogatáshoz képest az egyházi intézményeké 180%. Tehát megkapták az egyházi kiegészítést. És erre jó néhány tehetséges üzletember rájött, és az amúgy is lerobbant és tönkrement öreg otthonokat főleg, meg egyéb intézményeket fölvásárolták, felvették az óriási pénzt, és persze nem költötték az öregekre meg az épületre, csak úgy látszólag, amennyit muszáj volt megtenni, tehát csaltak, És odaírták, mert csak egy ház kaphatott kedvezményt, hogy most egy nagyon butaságot mondunk, mi a Szent Kanál egyháza vagyunk, imádjuk a Szent Kanalat. Ezt elég volt odaírni, mert valamilyen vallás, valamilyen gyakorlat, nyilván ennél okosabban fogalmaztak, én most direkt mondtam egy nagyon szélsőséges tiradat, ami nem is létezik. És volt olyan egyház például, amelyiknek összesen 4 tagja volt. Összesen 4 tagja volt. Tehát csaltak. Az más kérdés, hogy a régi törvénnyel ezeket és a büntető törvénykönyvvel együtt bőségesen le lehetett volna leplezni, és helyre lehetett volna tenni, és őket pedig hűvösre. Na most ezek rontották ugye a többi egyháznak a helyzetét és renoméját, és emiatt kell megcsinálni azt, hogy akik valóban bizniszegyházak, őtőlük elvegyék a tulajdonukban lévő ingatlanokat, és az államra szálljon. Én tudom, hogy ugyanakkor ez sok mindenkit érint, meg sok mindenkinél más dolgok vannak, meg lelkiismereti szabadság és a többi, de azt kell megértenünk, hogy maga a törvény, az alaptörvény nem ellenkezik az Isten 10 parancsolatával. Legalábbis én egyelőre ezt így látom. De most azért szeretnék visszatérni, mert azért a szebbik része most következne a prédikációnak. Aztán lehet mondom erről tovább beszélgetni, vitázni, szerintem valóban így van, hogy nem mindenki fogja ezt így látni, sokan másképp fogják látni. De térjünk rá magára a megdicsőülés hegyének az eseményére. Máté evangéliuma 17. fejezetében ugye a 16. fejezetről beszéltem a saját szavaimmal, és amikor Jézus elmondja, hogy először jelenti szenvedéseit, és Pétert megfeddi, talán onnan olvasom a 16. fejezettől, a 26. verstől. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Látjátok, itt is itt találhatjuk azt a kijelentését Jézusnak, hogy a világiasságtól, a világi gondolkodás leragadt megkötözöttségétől akarja megszabadítani a tanítványokat. Tehát mit ér az ember, hogyha itt a világon, mondjátok meg, mit érünk azzal, hogyha egyháznak nyilvánítanak bennünket? És nem az élő Istent imádjuk, és erről nem mutat példát az életünk, és nincs gyümölcse az életünknek. Érünk vele valamit? Mit érünk vele, ha hivatalosan elfogadnak? De szégyent hozunk Isten nevére. Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Addig nem. Nincs egyenes arány a földi történelemben, hogy aki jó, az több jutalmat kap az Istentől. Mert akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak. Tényleg nem hallottatok róla, hogy Jézus második eljövetelét üldözés előzi meg? Megelőzi az is, hogy esetleg nem nyilvánítanak bennünket egyháznak? Mert én olvastam erről sok mindent. Meg fog jelenni az embernek fia az ő atyának dicsőségében. Mit jelenthetett ez a tanítványoknak ez a mondat, amikor kimondja Jézus? Mennyi ismeretük, mennyi fogalmuk lehetett az atya dicsőségéről? Még nem sok minden. Bizony mondom néktek, azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. Ugye az előző mondatnak, amit olvastam, hogy akkor fog megfizetni, amikor az ő atya dicsőségében jön vissza Jézus, az embernek fia, és azt mondja a jelenlévő tanítványoknak, hogy itt vannak köztetek olyanok, akik meg fogják látni ezt a jelenetet. Meg fogják látni az atya dicsőségét. És ezért ment fel Jézus velük a hegyre. Hát, hogyha megnézzük a térképet, hát nézzétek meg, hogy ez Cézárea Filippi környékén történt, ami itt van fönt. És innen gyalogoltak aznap, itt történt a vallástétele Péternek, nyilván nem reggel. és innen gyalogolnak lefelé, valószínű, ez csak a keresztény hagyomány erősíti meg, de mindenképpen valóban a galileai hegyei közé, a Táborhegyig. Azért ez egy jókora távolság. És közben betegeket gyógyítanak, embereken segítenek, és így olvasom, hát 6 napos volt a vándorlás, nem egy nap alatt tették meg, és 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot, és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. Eddig Jézus ilyent nem tett, hogy a 12 tanítvány közül bárkit bármire külön kiválasszon. Olyat tett, hogy mind a 12-t kiküldte munkára, és mondta, hogy kettesével menjetek. Kioktatta őket, kiképezte. De olyan nem volt az állandóan versengő tanítványok közül, hogy csak 3-at válasszon ki. Mi már persze ismerjük az evangélium leírását, miért ez a 3? Mert ők voltak ott a Gecsemáné kertben is. Ők voltak talán a legfogékonyabbak. De ők voltak talán a legrosszabb helyzetben ebből a szempontból, hogy világias gondolkodás. Mert jóval később jelentkezett János és Jakab ugyan társaknak Jézushoz, de látjuk, hogy mennyire meredek volt ez a jelentkezés. Jakab volt a tanítványok közül az első vértanú. Ugye István nem volt még közvetlen tanítvány, az első vértanú maga István volt, közben több keresztényt megöltek, de a közvetlen 11-ből, mert ugye Júdás pedig fölakasztotta magát, de a 11 tanítványból Jakab volt az első, akinek 44-ben Heródes kihagyja a lefejezési parancsot, és lefejezik. János apostol nem akármit élt át, ő volt az, aki a leghosszabb ideig élt a tanítványok közül, szintén csak a keresztény hagyomány erősíti meg, bár utalásokat tesz jelenések könyvében, hogy Pátmosz szigete előtt még megfőzték forró olajban. Az Isten beszédéért. És mikor semmi baja nem lett, akkor elvitték Pátmosz szigetére, ami nem más volt, mint egy fegyenctelep. Egy kőfejtő, ahol még csak egy fa sem volt, hogy az árnyékában tudtak volna pihenni, hanem valami kunyhókban, vagy valamilyen sziklabarlangokban voltak, és ott fejtették a követ. Tehát ezt látjuk, hogy ezek nagyon sokat szenvedtek. És gondoljatok Péter tagadására. Hát azért nem akármit kellett átélni ezeknek a tanítványoknak, és nem akármilyen csalódást jelentett ezeknek a tanítványoknak, hogy Jézus nem vette át a Dávid trónját. Ugyanezek a tanítványok voltak talán a legbüszkébbek, amikor Jézus az utolsó héten, a hét első napján bevonul Jeruzsálembe. Micsoda lelkesedés lehetett bennük, mert ők látták Jézus dicsőségét ezen a Táborhegyen, és most pedig vonul be a dicsőség királyaként, ahogy ugye a zsoltárokat ott idézték, Szamárháton, ahogy Zakariás próféta megjövendőlte, vonul be a messiás király. Várták, na most fogja átvenni az országot. Nem értjük, miért nem vette át egy évvel ezelőtt, mert akkor is átvette volna. Nem baj, ami késik, nem múlik. Most végre célba érkezett a küldetésünk, letelt a 3,5 év, most már kezdődik a Krisztus országlása. 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. Képzeljük el ezt a szituációt, mikor elindulnak a hegyre. Nyilván a nap elmúltával vitte fel őket, amikor már esteledett. Gyerekek, ti is ott laktok, hát erdő szélén, illetve ott vagytok most, de otthon is, ugye? Ott is azért vagy, van közelben erdő, ugye? Ismeritek azért az erdőt. Azért, amikor lemegy a nap, akkor azért az erdő az félelmetesebb, mint úgy mondjuk a mező, nem? Mert oda még a hold se tud besütni, meg a csillagok se, tehát azért az egyik elég sötét tud lenni, nem? És gondoljunk bele, hogy a tanítványok mennek fel, nagyon fáradtak, Jézusnak is pihenés lenne szükség, és másznak föl a hegyre. Ez nagyon fárasztó, meg olyan értelmetlen, mert hát most már naplemente bekövetkezik, és akkor sötétbe botorkálnak majd le. Azt többször tapasztalták Jézusnál, hogy ő aki teremtette a hegyeket, Ő, aki ezt a gyönyörű világot létrehozta, benne azzal a rengeteg csodálatos növénnyel, állattal, ezzel az egész világgal, ami még ilyen pusztuló félben is annyi gyönyörűséget hordoz magában, ő nagyon jól érezte magát a hegyek magányában. Nagyon jól tudott imádkozni a mennyei atyához. Ott az igazi sátorban, amikor a lombsátor alatt szólíthatta meg a mennyei atyát. Tudták a tanítványok, hogy imádkozni fog. De valahogy nem értették, hogy miért teszi ezt Jézus, és szótlanul követték őt. És eltávozik előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség. És ímé megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszéltek ő vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó itt nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, ímé fényes felhő borítá be őket, és ímé szózat lőn a felhőből mondván, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallák, arcra estek és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket és mondta, keljetek fel és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájöttek, megparancsolán nékik Jézus mondván, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadott az embernek fia halálból. És megkérdezék őt az ő tanítványai mondván, miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén mondanékik, Illés bizony eljött előbb, és mindent helyreállít. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt művelék vele, amit akartak. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell majd tőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szólt nékik. Keresztelő János ekkor már régen halott. Tehát látjuk, hogy Illés. Miért teszik fel ezt a kérdést, most a végén érkezdem? Hát mert most látták Illést Jézus mellett. Mondjátok, mennyire összevág ez a proféciával? Ott van a dicsőséges megváltó előttük, és ott van mellette Illés, amelyiket megjövendölte Malakiás próféta. Tehát ott voltunk a beteljesedés határánál. Mit gondoltok, csalódtak a tanítványok, amikor Jézus felébreszti őket a látomás rettegéséből, és látják, hogy Jézusnak már megint teljesen közönséges emberi teste van. Nem? És utána már megint mennek lefelé, és valahol eltűnt, az élmény ott volt bennük, és akkor talán úgy volt bennük, hogy milyen jó lesz majd ezt az élményt feleleveníteni, mikor leérünk, és elmondjuk a többieknek. Esetleg, mit gondoltok? Például Péterben nem volt benne egy kis büszkeség, hogy milyen jó lesz elmondanom a többieknek, hogy én láttam az Urat megdicsőülten? És Jánosban és Jakabban, akik ugyan később kérik a különleges elbánást, de hát azért mégiscsak. És még ebben is csalódniuk kellett, mert Jézus megtiltotta nekik, hogy beszéljenek róla. Magukban kellett hordozni ezt az emlékképet, hogy majd amikor bekövetkezik, akkor megértsék. És Jézusnak ez a válasza, hogy Keresztelő Jánossal ugyanazt művelték, amit akartak, és ezt fogják művelni az emberfiával. Nem jutott eszébe Péternek az ő fogadkozása, hogy mentsen, Uram, téged. És most Jézus megerősíti. Péter is tudta, hogy milyen gyalázatos halállal kellett meghalni Keresztelőnek. És Jézus megint megerősíti. Nem megy vér nélkül. Nem lehet áldozat nélkül megmenteni az embert. Az embernek hiába beszél az eszével az Isten, hiába logikus érvek, tele van gyönyörű logikus érvekkel a Szentírás, de semmit nem ér. Higgyétek el, amikor csak az eszemmel értem meg az Isten szeretetét, de a szívemet nem formálja át az Isten szeretete. akkor ahogy olvassuk a Római Levél 7. fejezetében, tudom, hogy az Isten törvénye szent, igaz és jó. Akarom cselekedni a törvényt. Elindulok, hogy cselekedjem. És rá kell döbbennem, hogy a tagjaimban van egy másik törvény, és rabulád a bűnnek. Nem azért kellett meghalnia Jézusnak a kereszten, hogy kiengesztelje az atyát. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Nem azért kellett meghalnia Jézusnak a kereszten, hogy kielégítse Sátán vágyait és választ adjon rá. Mert ha elindultatok az Isten követésében, és keresitek az Isten akaratát, akkor azt kell tapasztalnotok, hogy Sátán mindent el fog követni, hogy ne folytassátok a keresést. Miért kellett Jézusnak meghalni? Mert különben még esélyünk se lenne arra, hogy megváltozzunk. Esélyünk sem lenne, ha meg nem értjük, hogy mit jelent az ő dicsőséges halála. Visszalapozva most ehhez a történethez, ugye ezt olvasom a második versben, illetve az első versben, hogy fölviszi a tanítványokat saját magukban egy magas hegyre, és elváltozék előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap. Ruhája pedig olyan volt, mint a fehérlőn, mint a fényesség. De ez egyik pillanatról a másikra történhetett? Amiről hallgat a Szentírás, az be kellett, hogy következzen. Jézus máskor is imádkozott együtt a tanítványaival, és most a hárommal ment föl, hogy imádkozzon a hegyre, már értették, hogy most itt valószínű imádkozni fog Jézus, és szokásuk szerint kezdték volna az imát, amikor Jézus mondta neki, hogy maradjatok itt, és imádkozzatok. Ugyanezt mondta Gecsemáné kertben. És ő tőlük egy picit távolabb ment, és a zsidókhoz írt levélben olvassuk, ki az ő testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálnak testéből. Amiről az imént beszéltem a Róma 7 kapcsán. Jézusnak naponta kellett sírva könyörögni az atyánál, hogy szabaduljon meg a megromlott emberi természet béklyóitól, törvényszerűségeitől, hogy győzni tudjon. Igaz, hogy Jézus csak háromszor látták sírni, most se látták sírni a tanítványok, de biztosak lehetünk, hogy most is sírva könyörgött Jézus az atyánál. Atyám, mutasd meg nekik az én dicsőségemet, hát ha megerősödnek. Mutasd meg, hogy én vagyok Isten fia. Mi tette végleg egyértelművé, hogy Jézus volt a messiás? A feltámadása. Amikor megkapta a dicsőséges testet, amelyikben tudott a falon keresztül közlekedni, amelyikben időnként megjelent a tanítványoknak, időnként eltűnt, és amelyik felment a mennybe. Mert ha Jézus csak közönséges, de nagyon jó ember lett volna, akkor mi oka lett volna, hogy föltámadjon? Ő volt minden föltámadottnak a zsengéje. Ő volt Mózesnek is a megelőlegezett föltámadása. És ő volt az, aki miatt Illés a halál megismerése nélkül láthatta meg az Isten dicsőségét, és ragadtatott el a mennyben. De ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen Jézuson, nyilván a tanítványoknak el kellett aludniuk, és nyilván Jézus hatalmasan könyörgött az atyánál, hogy tegyen csodát az Isten, hogy a tanítványok hatalmasan meg tudjanak erősödni abban, hogy ő a megváltó. Ő tudja szabadítani őket. Nem a világi hatalomhoz való helyes viszonyulás szabadítja meg a keresztényt, nem a világgal való praktizálás, vagy éppen ellentét, vagy netán forradalom, amit sehol nem támaszt alá a Szentírás, mert Róma 13. fejezete egyenesen azt mondja, hogy a lelki üdvéért imádkozzak a vezetőknek, ahogyan ezt Nehémiás tette, amikor Szerxész fia, gondoltok bele, Szerxész is egy félelmetes őrült lehetett, mikor megkorbácsoltatja a tenger, de milyen lehetett a fia? Hosszúkezű Longumánusz. Ugye, de hosszúkezű Szerxész, bocsánat, most mondtam kétszer ugyanazt a szót. És ennek a despota uralkodónak azt mondja Nehémiás, király, örökké élj. Az örök üdvösségét kívánta a despota uralkodónak. Kérdem én, hogyha mi nekünk nem túl szimpatikus egy államhatalom. Vajon imádkozunk a lelki üdvéért a vezetőknek? Ez most csak egy zárójeles megjegyzésem volt, a forradalom helyett. De figyeljük csak meg, hogy miért is és mi történt itt. Amikor megjelenik Jézus dicsőséges testében, ami egyértelművé tette a tanítványok előtt, hogy ő a Messiás, ő az, aki az Isten jobbján ül majd. Ő az, aki az ítéletet végrehajtja. És ott van mellettük Mózes és Illés. Miről beszélhetett velük vele Jézussal ez a két ember? Illés proféta, aki egyedül maradt, legalábbis a saját meglátása szerint, abban a kritikus 3,5 évben, amikor Jézabel miatt Akháb egy szörnyű országlást végzett. Megint csak egy nagyon igazságtalan király, nagyon igazságtalan törvényekkel. Mit kellett neki tenni ezért? És Illés proféta egy szál magában áll fel a Kármel hegyére, és inti a népet, hogy ne sántikáljatok többé két felé. Hanem az Úr az Isten. És Illés imájára történik meg az, hogy jön az eső, de ugyanakkor Jézabel fenyegetésére Illést ott találjuk a Hóreb hegyénél, és azt mondja az Istennek, hogy engem is halálra üldöznek, és egyedül maradtam, mert az Isten azt mondja, nem tévedsz, 7000 ember nem hajtotta még meg a térdét, nekem vannak embereim itt ott elszórva. Kétségbe esünk, hogyha mondjuk, előbb-utóbb úgyis ez lesz, hogy megszűnünk, mint egy ház, hogy jaj, de kevesen vagyunk, mi lesz velünk, hogyan lesz intézményeink, és a többi. Honnan tudjuk, hogy Istennek hány embere van még? Hányan lesznek a 11 órai munkások? Találtok erre adatot? Olyan jó lenne már a felház. Nem gúnyosan mondom, valóban vágyakozva. Olyan jó lenne a katonacsapat. Olyan jó lenne a lélek kiáradása. De csak a rostálás után. A rostálás előtt semmi nem lehet még. Ha kevesen vagyunk, ez volt Illés proféta. És Mózes, emlékeztek rá, mikor fönt van a hegyen? Megkapja a 10 parancsatot, amit korábban elmondott a 2,5 millió embernek az Isten a saját hangján. A nép azonnal könyörgött Mózesnek, nem, ne szóljon hozzánk az Isten, mert ebbe belehalunk. Nem bírjuk elviselni az Isten dicsőségét. Erre Mózes fölmegy a hegyre, 40 napig, hát hogyha megígérték, amikor meghallották a törvényt az Isten népe, bocsánat, hogy így gyorsan kapkodok a gondolatokkal, azonnal megígérték az Istennek, ijedtük be, megcselekedjük. Hát ha megcselekszi az Isten törvényét a nép, van szükség áldozatra? Hát nincs, hát ez értelmetlen dolog. Hát értek, az eszükig elért az Isten törvénye. Megértették, azt mondták, ó, ezt mi megtesszük, semmi gond. Ha megteszi attól kezdve, hogy az Isten kihirdette a 10 parancsatot, most már tételesen, eddig még csak a szívbe volt írva, meg egymásnak adták át, apa fiúnak, és a többi. Most már le volt írva, mert azt mondta a nép, mi megcselekesszük. Csak ők nem ismerték a római levél 7. fejezetét. Ugye? Még ekkor nem írta meg Pál. Nem tudták megcselekedni. És miért maradt fönn 40 napig az Istennel Mózes a hegyen? Hát azért a kőtáblát nem hiszem, hogy 40 napig faragta az Isten, meg írta rá. Az Istennél azért azt szerintem egy pillanat alatt meg lehetett, nem? Miért kellett 40 napig fönt lenni? Mert a Szent Sátort kellett minden szögéig meglátnia, hogy milyen a mennyben, a mennyei templom. Milyen lesz az ítélet színhelye? Hogyan lehet a bűnt elrendezni? Mert tudta az Isten, hogy nem tudják megtartani a törvényt. És amikor az Istentől értesül, hogy a földön az ő népe, aki 40 nappal korábban esküdözött, hogy megtartja a törvényt, az aranyborjút építette meg, és azt táncolja körül, és játszanak, és leülnek enni, akkor mit csinált Mózes? azt mondta az Isten, hogy eltörlöm ezt a földet a nép színéről, a föld színéről, téged pedig nagy népét teszlek, és majd belőled lesz egy új nép. Mózes elkezdett könyörögni. Uram, inkább vedd el az üdvösségemet, mert micsoda szégyen lesz az Isten dicsőségére nézve, hogy te eltöröd ezeket az ellened lázadókat. Figyeljük, Isten dicsősége, Mózes üdvössége, és a Mózes általi könyörgés az Isten népe felé. És mit mondott itt Isten neki? Második könyv, 33. 34. fejezete. Megteszem azt kérésednek megfelelően, hogy elvonuljon előtted az én jóságom. És utána elmondja, az Úr, hatalmas Isten, kegyelmes, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Megint itt van az áldozat. Tehát látjuk, hogy mindkét ember, akik már megelőlegezetten megkapták az üdvösséget, Illés próféta úgy, mint Énok, a halál megismerése nélkül juthatott a mennyben, jelképezve ezzel azokat, akik jelenleg itt vagyunk, hiszen a mi életünkben, a proféciák ismeretében ki kell jelentenünk, ha valami mások miatt nem hal meg valamelyikünk, élve fogjuk megérni Jézus dicsőséges eljövetelét. Mózes pedig azokat jelképezi, akik valamilyen oknál fogva meg kellett, hogy halljanak, de Júdás leveléből értesülünk róla, hogy Isten nem hagyta, hogy Mózes a sírban maradjon, hanem feltámasztottva, vitatkozva a sátánnal feltámasztotta őt. Milyen lehetett a tanítványoknak átélni ezt? Amikor azt mondja Péter, jó itt nekünk, Uram, építsünk 3 hajlékot. Egyiket neked, oda mondjuk szerényen bemegyek veled én. A másikat Illésnek, oda megy Jakab. Harmadikot Mózesnek, oda megy majd János. Maguknak nem akartak hajlékot. Tehát megint az, hogy ha látom az Isten dicsőségét, akkor én üdvözültem. És gondolt arra Péter és a többiek? És az emberek? Hol voltak ők az illési, a mózesi gondolkodástól? És csak ezután hangzik el a szózat. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Péternek, Jánosnak, Jakabnak nagyon nagy szükségük volt arra, hogy lássák az Isten dicsőségét, de Péter, János, Jakab csak a maga tapasztalatával, a megtérése után döbbent rá, hogy az Isten dicsősége az nem feltétlenül valami természetfeletti jelenség megtapasztalása. És megint napjaink kereszténységénél vagyunk, és a nagy csalásnál és a nagy zavarnál. Hányan és hányan azért hisznek Istenben, mert valami természetfeletti tapasztalatot éltek át. Azért hisznek Istenben, mert hogyha van Isten, akkor őket soron kívül meggyógyította valamilyen betegségből. Szemelvények második kötetében a 46. oldalon olvasom a következőket. Megjelentette nékem az Úr, hogy az Isten népe között ebben az utolsó időben nem lesz természet feletti gyógyulás a betegségekből. Ne várjatok csodát, mert a sátán annyi csodát tesz ezen a földön, hogy az emberek összekevernék a kettőt. Tehát nem a természet feletti az Isten jellemének a teljes bizonysága. Mert az Isten dicsőség az nem más, mint az Isten jelleme. Amikor ismét látták Jézust egyszerű, közönséges emberként maguk előtt. És amikor képzeljétek el mondjuk csak Péter esetében, szitkozódva, átkozódva tagadja meg mesterét, aztán már beszéltünk erről, tudjátok, hogy miért szitkozódott, átkozódott a harmadik tagadásánál, mert ott azt mondták harmadszorra, hogy a te beszédedből is megismerünk, hogy te galileai vagy. Ezt tudjátok, mit jelent? A tájszólást egyfelől, hogy nem úgy beszéltek, mint a jeruzsálemi zsidók, Másfelől pedig úgy, hogy Galileában mindenki káromkodott. És mindenki nagyon csúnyán beszélt. Kivéve Jézus tanítványait. Őnekik a tájszólást nem tudták levetni. De az istentelen beszédet azt igen. És hogy nehogy véletlenül Jézus tanítványának nézzék, ő közönséges galileaiként mutatkozott be, amikor elkezdett szitkozódni. Ezért tette. És képzeljétek el, amikor Jézust ott alázzák meg a kihallgatási teremben, ott gyalázzák, éppen talán valaki arcul üti, amikor hallja Jézus a kakas szót másodszor, és megfordul. És amikor Péter, amint kimondta a szitkozódást, odafordul Jézus felé. És Jézus tekintetében azt a hatalmas fényből dicsőséget látta meg, amit itt látott a Táborhegyén. Mert abban a tekintetben nem volt vádaskodás. Nem volt benne az a szemlélet, hogy na ugye megmondtam. Megmondta neki Jézus, hogy mi lesz vele? Amikor mi rádöbbenünk a bűneinkre, hogy hol van a mi jellemünk az Isten dicsőségéhez képest, arról ír a Szentírás, hogy az utolsó napokban kelj fel, világosodjál és világíts, mert eljött a te világításod ideje, hogy az Úr dicsősége rajtad megláttassék. Az Úr dicsőségeiért mit látunk meg magunkon? Az, hogy még mindig hol tartunk. És erre azt mondja Isten, Jézus azt mondja nekünk, hogy na ugye megmondtam? Ugyanaz a szánalmas, együttérző, de egyúttal bátorító tekintet volt az, ami Péternek most többet jelentett, mint a Táborhegyén a valóságos dicsőség szemlélése. Amikor mi az Isten jellemét a magunk jelleménél sokkal többre értékeljük. Amikor azért akarunk keresztények lenni, nem azért, hogy megcselekedjünk valamit, és akkor majd jár nekünk a jutalom, hanem azért, mert Jézus szeretete szorongat minket. Mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Mert nem hozhatok szégyent Istenre, hogy ma tanulmányoztuk a szombatiskolai tanulmányban is, hogy mit jelent Istennek dicsőséget adni. Amikor így élünk, és nem a természet feletti után vágyakozunk, amikor nem azért emlegetjük a késői esőt, hogy akkor majd mi minden csodák fognak történni, és akkor majd mindenki meglátja, hogy mi vagyunk az Isten népe. Amikor akárhányan vagyunk, egyedül, ketten, hárman, akármennyire a világ szemetjeivé tesznek bennünket, a szívünkben, a magatartásunkban, a reagálásainkban őrizzük és képviseljük az Isten dicsőségét, amik már nem mi vagyunk, hanem a bennünk élő Krisztus. Amen. Szerető Istenünk, megváltó Jézusunk nevében köszönjük hálásan neked, hogy ezt a történetet fontosnak tartottad feljegyezni, amikor Jézus az ő tanítványaival, azokkal, akikre talán a legnagyobb próbatételt és a legtöbbet bízta, megtapasztaltatta, hogy micsoda dicsőséget hagytál te ott azért, hogy bennünket megments, és micsoda dicsőségben akarsz részesíteni bennünket, hogyha mi mindenben követünk téged, ha mi nem akarunk elbújni a szenvedés, az üldöztetés, a megpróbáltatás elől. Könyörögbe kérünk, Istenünk, segíts meg bennünket, ahelyett, hogy időnk javarészét azzal foglalnánk el, hogy hogyan gondolkodik a világ, és mit tegyünk, és mit ne tegyünk a világgal kapcsolatban, bárcsak a te dicsőségedről gondolkodnánk, és bárcsak a te igéd fényességében kutakodnánk, hogy minél előbb ebben a félhomályban felgyulladjon a te dicsőséged. Mert te magad mondtad, hogy bárcsak hidegek lennénk, vagy bárcsak melegek, de ez a lágy melegség a legrosszabb, ez a félhomály a legbizonytalanabb. Segíts Istenünk, hogy Jézusunk dicsősége, ami megjelent ugyanezen a hegyen, az a te pillantásodtól, a te szent lelked finom késztetésétől is felragyogjon előttünk, hogy élesebben mutassa meg, hogy mik azok a bűnök, azok a saját elgondolások, azok a helytelen ragaszkodások, amelyek gátjai annak, hogy bennünk a te dicsőségedet megmutasd. Könyörgünk Istenünk, taníts meg bennünket veled élni, taníts meg bennünket arra, hogy a te lelked által szinte folyamatosan szívünkben tartózkodhass. Változtass meg bennünket, Urunk. Jézusunkért kérjük ezt.